Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon. Nyissuk ki Bibliánkat a Ezékiel próféta könyvének 34. részénél, és az első 16 verset olvasom fel alapigéül, folytatva a korábban megkezdett sorozatot, a gyülekezet kormányzása, pásztorlása témakörben. Tehát Ezékiel próféta könyvének 34. részének első 16 verse így hangzik. És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván: embernek fia, profétálj Izrael pásztorai felől, profétálj és mondjad nekik a pásztoroknak, így szól az Úristen: jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették, avagy nem anyájat kell legeltetni a pásztoroknak? A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek, a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, és a megtöröttet nem kötözgettétek, és az előzöttet vissza nem hoztátok, és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vad eledelévé szétszóródtak. Tévejgett nyájam minden hegyen, s minden magas halmon, és az egész földszínén szétszóródott az én nyájam, és nem volt, aki keresné sem, aki tudakozódnék utána. Annak okáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét. Élek én, ezt mondja az Úristen, mivel hogy az én nyájam ragadományá lett, és lett az én nyájam mindenféle mezei vad eledelévé pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagukat, és az én nyájamat nem legeltették. Ennek okáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen: íme, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, és megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagukat, és kiragadom juhaimat szájukból, hogy ne legyenek nekik ételül. Mert így szól az Úristen: íme én magam keresem meg a nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak a felhőnek, s borulnak napján. És kihozom őket a népek közül, egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein, a mélységekben, és a föld minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem őket, és Izrael magasságos hegyein lesz akluk, ott feküsznek jó akolban, és kövér legelőn legelnek Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, az előzöttet visszahozom, és a megtöröttet kötözgetem, és a beteget erősítem, és a kövéret, erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, amint illik. Ígérem, hogy nem fogjuk mind a 16 verset kielemezni, nagyon tanulságos volna. A legfontosabb dolgokról szeretnék csak ma beszélni, és a pásztorlásnak a témakörét egy kicsikét lebontani, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, hogyan működik egy presbitériumnak a szolgálata a gyülekezet és a közösség életében. A pásztor kép egy ószövetségi szimbolikából fakad. Közel-keleti kultúrának az ismerete fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy az új szövetségben hogyan is működnek bizonyos szellemi alapelvek és törvényszerűségek, és erre az egyik legnagyszerűbb ige, itt Ezékiel prófétának az ige szakaszra találunk, ezzel kapcsolatban még Jeremiás prófétánál is komoly kijelentéseket. Kicsikét térben, időben legyünk orientáltak. Ezékiel próféta a fogság második hullámával kerül Babilon földjére, Babilon térségébe. Az első csoport, azt tudjuk, hogy 605-ben volt, ez Dániel és társainak a csoportja volt. A következő transport az Ezékielnek a csoportja 597-ben, és a harmadik csoport majd 586-ban lesz, amikor végleg elfoglalják a babiloniak Jeruzsálemet, elhurcolják a templomnak a kincseit, és végleg lerombolják a várost, illetve a templomot, amelyet majd később 70 évvel fognak felépíteni. A Ezékiel próféta könyvének az első részéből kiderül, hogy az elhívása az Krisztus előtt 593 Tammuz hónapban van, tehát Tel Abibnál, ez nem Tel Aviv. Sokakat zavarhata, ugyanis a héberben a V és a B betűt sokszor szinonimaként használják, tehát Ábrahámot is sokszor Ábrahámnak írják, de itt Tel Abibról van szó, a Kebár folyó melletti város. Mindjárt majd mutatok egy kis pici térképet is a következő dián ehhez, Nippurtól nem messze, és itt Bagdadtól kicsikét lejjebb mai napig is őriznek egy síremléket, illetve egy ilyen barlang fölé épített hely van, ahol Ezékielnek a sírját vagy a sírhelyét mutatják, és mind a zsidó, mind pedig a muszlim zarándokoknak egy közkedvelt célpontja. Ők is tisztelik Ezékiel prófétát. És az utolsó proféciái az 573 vagy 572-re tehető, attól függ, hogy a babiloni vagy a júdeai kronológiát számoljuk. Ilyen eltéréseket mindig lehet majd látni, hogy plusz-minusz 1-2 év szokott lenni bizonyos kronológiai eseményeknél. Ha a júdeai részt nézzük, akkor 572-573-ra tehető az utolsó látomás sorozata, a 40-től 48. fejezetig. A könyvének a nagyon egyszerű felépítése van, ezt persze lehet kisebb-nagyobb részletekre bontani. Az első 24 fejezet az tulajdonképpen arról szól, Ezékielnek a látomásáról, Isten szellemben elviszi őt Jeruzsálembe, megmutatja, hogy mi történik, miért fogják a várost lerombolni és elpusztítani a babilóniaiak. Tulajdonképpen az első 24 fejezet erről szól, illetve arról, hogy Istennek a sekinája, a dicsősége eltávozik a földről, és ez egy újabb lépés volt afelé, az üftörténeti korszak felé, hogy a pogányok királysága fog bekövetkezni, és Izrael egészen a messiásnak az eljöveteléig idegen hatalmak elnyomás alatt fog lenni. Erről szólnak a dánieli látomások és az állókép is. Aztán következnek a népek ítélete, a 25-32. Fejezet. Itt különösen kiemelkedik Türusznak a proféciái, amelyben közvetve Ezékiel kijelentést kap a sátán bukásáról, illetve a bűnbeesésének a természetéről, majd szépen az Izraelt körülvevő népeknek az ítéletét fogja majd bemutatni, és a 33-tól a 48. részig terjedő szakaszban találjuk tulajdonképpen a helyreállásnak a proféciáit. A 33. fejezetben olvashatunk arról, hogy hírnök érkezik Jeruzsálemből, hogy a város elpusztult, és akkor volt egy ilyen kis szilencium Ezékielnek, hogy nem szólalhatott meg, csak jelképes dolgokat tehetett, és innentől kezdve már megnyílhatott a szája, és ettől kezdve a közbevetett 35. rész, amely Edom pusztulásának a proféciája, az is a végidőkre kapcsolatos, majd és szoros összefüggésben van az 1000 éves királysággal is, de ma erről nem lesz szó. Ezékiel az ítélet prófétájából átlép a reménység és a vigasztalás prófétájává, tehát a vigasztaló proféta szavait olvashatjuk a 34. résztől, illetve a 33. fejezettől. És a 40-től 48. terjedő igeszakasz, az pedig már az 1000 éves királyságnak a templomát mutatja be, ahogyan majd működni fognak az áldozatok és az ószövetségi rendszernek a betetőzése lesz ott. Itt látszik egy kis térkép. Itt van ez a Tel Abib nevű helység, a Kebár folyótól nem messze. Ez Babilontól egy olyan 30, Nippurtól 80 kilométerre van. Jelentős zsidó közösség volt ezen a helyen. Ugyanígy kialakították a vének rendszerét, hiszen mindig a vének mennek Ezékielhez megkérdezni a dolgot, és itt kapja Ezékiel a látomását, Istennek a megjelenését, Istennek a dicsőségét, amit különösen az első két fejezet az, amit a ufológusok meg Deniken hívei nagyon szeretnek, mert itt mindenféle UFO-t belelátnak ebbe a dologba. Annyiba igazuk, hogy ez tényleg egy azonosítatlan tárgy, mert nem tudjuk, hogy mi lehet, csak körülbelül képeink vannak ezzel kapcsolatban, de mi tudjuk, hogy Isten jelent meg. Ennek a részleteiben most nem megyünk bele. Még a rabbik is azt tartják, hogy két rabbi nem beszélgethet a Merkabáról, Istennek a szekeréről, amiről az első fejezetben szó van, nehogy elszálljon az agyuk, hanem kell egy harmadik, aki józan, és ő kontrollálja a kettőnek a beszélgetését. Ez szintén egy fontos dolog. Ha megnézzük a 34. fejezetet, akkor két ellentétet látunk. Látjuk egyfelől a hűtlen és a tévelygő pásztorokat, és azoknak a munkáját, illetve amit nem csináltak, és látjuk az ellentétét, hogy amit Isten vár el olyan emberektől, akiket pásztori szolgálatra hív el, gyülekezetnek a kormányzására és a vezetésére. 7 pontban lehetne Izrael pásztorainak a hűtlenségét felsorolni, és azt is látni kell, hogy Jeremiás 2 szerint világosan kijelenthető, hogy alapvetően a pásztorokon a Biblia nem a prófétákat és a papokat értette, hanem mindig a népnek a vezetőit. Tehát mindig a népnek a királyai, fejedelmei, bírái voltak azok, akik felelősek voltak azért, hogy az Istennek a népét bent tartsák a szövetségben, betartsák és betartassák a szövetségnek az igéit, és az Istentől kapott hatalmuknál fogva a népet mindig a salomban, a békességben tudják megtartani. Erről rengeteg ószövetségi profécia szól. És azt látjuk, hogy amikor a Krisztus előtti 605-ös évben, a Kárkemiszi csata után tulajdonképpen a Júdának a kétkulacsos politikája tönkre megy, és már Egyiptomban sem bízhatnak. Babilon három hullámban fogja felszámolni az országot, és a népnek a vezetői ebben az időszakban nem Istenhez fordulnak, nem az Urat keresik, mint annak idején például egy Ezékiás király, hanem saját magukkal vannak elfoglalva, maguk hatalmának a kiépítésével, a különböző korrupt dolgokkal, és nem lehet csodálkozni azon, hogy ezek a dolgok Izraelben kialakultak, jöttek a moábiták, a filiszteusok, az ammoniták, az edomiták, és folyamatosan rabolták, fogságra vitték, rabszolgaságba vitték a népet, nem csak a babiloniak hurcoltak el zsidókat, hanem bizony az edomiták is betöltek sokszor a déli ország részbe, és embereket vittek el, hogy rabszolgaként eladják őket, vagy foglalkoztassák, és a népnek, a vezetőinek pont az lett volna a dolga, hogy megakadályozzák ezeket a dolgokat, és a népet valahogy Isten uralmában és Isten kegyelmében meg tudják tartani. Hét dolgot soroltam amit fel, és ez egyenintő példa a mai időre is arra, hogy nagyon sok olyan gyülekezet és közösség van, lehet látni ezt a tévében is, amikor a gyülekezetnek a vezetői pásztorai önmagukat kezdik el pásztorolni. Kihasználják a gyülekezetnek anyagi erőforrásait, szellemi, fizikális erőforrásait, hogy építsék az imázsukat, a tévés karrierjüket és különböző dolgokat, és a gyülekezeteket megfigyelték, hogy akiket ilyen pásztorok kormányoznak, egy-három éven belül 50-80%-os cserélődés van a gyülekezetben, mert egyszerűen az emberek elmennek abból a közösségből, mert nincsenek pásztorolva, mert a pásztor csak önmagával törődik, és a gyülekezetet csak egy asztalan tömegnek, egy felhasználható közösségnek tartsa, hogy a személyes ambícióit és vágyait kielje. Az Úr őrizzen meg bennünket attól, hogy ilyen vezetőink legyenek, akik magukat legeltetik, és nem Istennek a népét. Az első ilyen probléma a büszkeség, az alapvetően, illetve az arrogancia, ez a hatalomból fakadó cselekedet. Az ember visszaél az Istentől kapott hatalmával, és úgymond nem arra tekint, hogy mit van, amit ne kaptál volna, hanem büszkének tartja magát, hogy esetleg valamilyen felelős pozícióban van, akkor nagyon hamar képes arra, hogy elszaladjon vele a ló, és ennek nagyon sok és súlyos következményei lehetnek egy közösség érdekébe. Aztán önérdek, illetve az érzéketlenség, ez is nagyon fontos, hogy ezek a pásztorok nem foglalkoztak azzal, hogy a Izrael népe fogyatkozik, folyamatos támadások alatt vannak, valamikor még étel sem volt, vagy megfelelő ivóvízellátás sem volt, illetve hogy különböző védelmi rendszereket nem iktattak be, egyszerűen közömbösek voltak, nem foglalkoztak az embereknek a jólétével és a békességével, és az elnyomás, illetve a zsarnokság, ez minden szinten megjelenik már itt, amikor egyszerűen a Istentől kapott hatalommal úgy élnek vissza, amikor már leuralnak, befolyásolnak embereket, és teljesen pszichésen, pszichikailag terrorizálják a gyülekezetnek a tagjait, és a korrupció az szintén jellemző. Az is érdekes, hogyha megnézzük a Bibliában, hogy amikor, és korábban utaltam már az igeversre is, amikor Jézus Krisztus eljön erre a földre, és Izrael népe körében szolgál, akkor hogy látta Izrael népét? Mint a pásztor nélkül való juhokat. Eltelik körülbelül egy olyan 4-500 év, és Izraelnek még mindig nincsenek pásztorai. Izraelnek még mindig nincsenek olyan vezetői, akikre Isten nyugodt szívvel rábízhatja az ő népét. Ott van a Heródes és különböző adminisztratív osztályai, akik nyomorgatják a népet, és tönkreteszik egész Izraelt. Ott vannak a különböző vallásos pártok és szekták, akik egyetlen egy igeverset képesek 80 féleképpen értelmezni, és spirituálisan és szellemileg is szétszakítják Izraelt, arról nem is beszélve, hogy Júda és Galilea Samáriáról nem is beszélve, óriási különbségek voltak gondolkodásmódban, értékrendben és az Istennel való közösségnek a megélésében. És ami a legfurcsább az egészben, hogy amikor Isten elkezdi majd a pásztorlást, a népének az összegyűjtését, ki lesz az első pásztora? A babiloni fogság után. Círus. Círusról írja a Biblia, Isten maga mondja, hogy pásztorom ő, és Círusnak a neve amúgy is pásztort jelent. A Huszövetségben gyakran ábrázoltak királyokat úgy is, hogy pásztor királyok, de maga Círus volt az első pogány uralkodó. Ugyebár tudjuk, hogy a Dániel proféciáiból, hogy a pogányok uralma következik, miután Izrael elesik, és az első pásztora Izraelnek, aki pásztori dolgot cselekszik, hogy összegyűjti a népet és visszaküldi a lakhelyére, az maga Círus lesz. Most olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt a napokban, hogy egyes ortodox rabbik most Donald Trumpra tekintenek úgy, mint annak idején Círusra. Hogy megint lesz egy pogány uralkodó, aki segíteni fog nekik abban, hogy felépítsék a templomot, és most nagy reménységgel tekintenek Donald Trumpnak a munkásságára, illetve a közel-keleti szerepére. Van is egyébként mit takarítani az Obama és a Bush kormányzat után, de most a politikai részről nem megyek bele, mert akkor már a végidőkhöz kéne kapcsolódnom, és bár vannak itt erre utaló jelek, Izrael hegyei is, csak 1967-ben kerültek vissza hozzá, tehát napjainkra is ki lehetne tolni ezt az igét, de most csak szűken a pásztorlásra szeretnék beszélni. Tehát Isten mindig emelhet fel pogány uralkodókat, illetve pogány vezetőket arra, hogy Istennek a népét helyreállítsa, Istennek a népét megsegítse. Ugyanakkor az is igaz a bibliai törvényszerűség, hogy Isten a pogányokat mindig a zsidóságon keresztül áldja meg, és a zsidóságot a pogányokon keresztül ítéli meg. Ez is egy szellemi törvényszerűség a Szentírásban. És hát Isten megoldása pedig az lesz, hogy a messiást fogja ebbe a pásztori szolgálatba beállítani. A következő igeversekben majd még lehet ezekről olvasni a 17. verstől, és ott konkrétan megjegyzi Dávidot is, és nem vagyok biztos benne, hogy ott nem a szó szerint Dávid fogja majd pásztorolni a 1000 éves királyságba a ószövetségi nép legalábbis egy részét, hiszen itt kifejezetten Dávidról beszél, és nem használja sem az utód, sem a fia kifejezést, konkrétan Dávidot említi meg itt az ige, még mindenhol máshol, ahol a messiásra utaló kijelentés van, ott mindig szerepel, hogy vagy Dávid utóda, vagy Dávid fia lesz a messiás. Itt konkrétan Dávidot említi meg a Biblia, hogy ott leszünk, majd meg fogjuk tudni, én biztos, hogy el fogok beszélgetni majd Dáviddal egy kicsit, mert van egy pár kérdésem, főleg a zsoltárok kapcsán, hogy ezt ő mégis hogy gondolta, de az majd még tartogatom addigra. Tehát és akkor Isten bemutatja, hogy a messiásnak lesz ez a pásztori szolgálata. Ez már elkezdődik a földi szolgálata során. Az Úr éltetés megsegít a következő alkalommal, valószínűleg majd a jó pásztor képet kicsikét tovább fogom bontani majd a János 10 alapján. És annak az lesz majd igazából az érdekessége, hogy ezt Jézus a templom szentelési, vagy a Hanuka ünnepen mondja el, és a Hanuka ünnep volt az, amikor a 8 napos ünnep során a zsinagógába, illetve a akkor még fennálló Jeruzsálemi templomba felolvasták Ezékiel könyvének a 34. fejezetét a hűtlen pásztorokról. Hogy Izrael népe megint római elnyomás alatt, stb. És pont Ezékiel 34-et olvasták fel, hogy majd jönni fog a messiás pásztor, aki majd a népet be fogja vinni a nagy békességbe, a nagy nyugalomba, és Jézus ekkor mondja majd el nekik, hogy én vagyok a jó pásztor. Tehát akiről ti olvastok, az én vagyok. Korábban is tesz ilyen kijelentéseket az én vagyok, majd, ahogy mondtam, ha sikerül, majd egy kicsikét ezt részletesebben a következő alkalommal ki fogjuk bontani. És a messiás pásztori szolgálatáról még csak röviden annyit, hogy amikor Jézus el fog jönni a 1000 éves királyságnak a létrehozására, megalapítására, az hogy fog kezdődni? Eléje viszik a népeket és a Josafát völgyébe, és meg fogja őket ítélni, és lesznek kecskék és juhok. Tehát Jézus már a messiási királyságot is ezzel a pásztori szolgálattal fogja kezdeni, és ezzel a pásztori szolgálattal fog majd belépni a királyságba. A korábbi alkalmakon már a presbitérium szolgálatáról mondtam egy pár szót, és ott mondtam, hogy igazából két fontos területe van a presbitériumnak. Az egyik a legeltetés vagy pásztorlás, a következő az őrzés és a felvigyázás, és egy picikét ebben megyünk bele részleteiben, nem fogjuk mindent megnézni, csak a felolvasott igék alapján 4-5 dologról szeretnék beszélni, amennyit az időnk majd meg fog engedni. Az első terület a legeltetés, és most egy kicsikét, főleg, hogy Hajdú-Bihar megyébe vagyunk, kicsikét vonatkoztassunk el most a hortobágyi ménesről, meg szürkegújáról, meg úgy mindenről, tehát most a közel-keletre fogunk elvándorolni. Ott, az ottani képet kell magunk előtt látni, nem a hortobágyi képet, mert az egy kicsikét számunkra idealisztikus, és nagyon sok mindenben nem egyezik meg a ószövetségi pásztorlással, Különösen most nézegettem egy pár képet, ilyen kutyákat ábrázoltak, meg ilyenek, mondom, ezek életükben Bibliát nem láttak, a kutya tisztátalan állat volt. A pásztorok mai napig nem tartanak kutyákat, a zsidó pásztorok. A beduinoknak a kultúrája hasonlít nagyon egyébként erre az időszakra. Ők nagyon sok mindent megőriztek ezekből az ószövetségi dolgokból, és ők például mai napig nem kutyával terelik a nyájat, hanem például egy kis 5-6-7 éves gyerekek 150-200 méterről és paritjával a fülét eltalálják a birkának, ha vissza kell csavarni a nyájba valahonnan messziről. Nagyon precízen és profin céloznak, tehát ott így oldják meg a biztonságos terelést. Az első és legfontosabb terület az etetés. A Közel-Keleten egyrészt most ha Izrael térségét vesszük, nem sok jó legelő hely van, és a pásztoroknak ezért folyamatos vándorlásban kell lenni. És azzal nem merüljük a dolog, hogy kicsapom a birkákat a legelőre, aztán majd lesz velük valami, hanem a Közel-Keleten nagyon sok mérgező gyomnövény van, és mielőtt a pásztor valahova kivezeti a nyájat, előtte megtisztítja a legelőt, hogy nehogy mérgező gyomnövényt, vagy akármilyen növényt egyenek a birkák. Ez egy nagyon komoly és fáradtságos munka, és ezt nem szabad megspórolni, mert hogyha ott hagyja, akkor vagy megbetegednek a birkák, vagy elpusztulnak, megdöglenek, tehát valami bajuk mindenféleképpen lesz, és ettől meg kell óvni. Valamikor, pont miközben szedi ezeket a növényeket, akkor el kell onnan zavarni, vagy onnan kell csapni a mérges kígyókat, vagy skorpiókat. Ilyen sincs például a Hortobágyon, tehát azért mondom, hogy ott ilyen problémával nem találkozunk, de Közel-Keleten ez reális és komoly veszély. Tehát, és valamikor, meg azon a legelő terület környékén lévő vadakat, vagy legalábbis el kell hajtani, vagy szemmel kell tartani. Erről beszél a 23. Zsoltár, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt. Tehát ott van a farkasok, vagy az oroszlánok ott vannak, de a birka az nyugodtan legel, kinyújtja a nyelvét, hogy szevasz komám, pásztorom itt van, majd ő vigyáz rám. Tehát az ellenség előtt meg tudják jól oldani ezt a dolgot. A gyülekezetben a presbiterumnak, tehát az első dolga az, hogy a gyülekezetet szellemi táplálékkal táplálja. Olyannal, ami nem mérgező, ami ehető, emészthető. Spurgeon mondta egy prédikációjában, hogy volt olyan gyülekezetben, hogy azt hitte, hogy zsiráfokat kormányoznak a gyülekezetben, mert olyan magasan volt a vájú, olyan nagy tudományos érdekfeszítő előadások voltak, hogy azt érteni nem lehetett épeszű embernek, és hát eléggé le is volt soványodva a gyülekezet. De egy jó gyülekezetben a presbitérium a gyülekezetet megfelelő táplálékkal látja el. Valamikor tanítással, valamikor igehirdetéssel, valamikor profétai szóval, bátorítással, tehát vegyes étrendet biztosít a gyülekezet számára, és érthető, emészhető formában teszi, és nem mérgezőt ad a gyülekezetnek. Hát nem olyat, amivel megfertőzi a szellemüket, a lelküket, és odafigyel arra is, hogy ha nem a gyülekezetben vannak a gyülekezet tagjai, akkor mit néznek, mit olvasnak, mit hallgatnak, és ez a mai individualista világban ez egy elég nagy próbálja és nehézség a pásztori szolgálatnak, hogy sokan úgy állnak hozzá, hogy hát mit szól vele a pásztor, hogy én otthon mit csinálok. Hát semmi köze ahhoz, hogy én mit hallgatok, mit nézek, mit olvasok, de akkor viszont te még nem vagy újszövetségi hívő. Akkor te nem újszövetségi módon gondolkodol, hogyha ez van a fejedbe, ez jár a szívedbe, hogy lehet kijátszani a gyülekezet vezetőinek, presbiterének a figyelmeztetését, az óvaintését, hogy nehogy kárt tegyél magadban, és utána, hogyha problémád lesz, akkor kihez fogsz rohanni? Nem hozzak, akit meghallgattál vagy elolvastál, hanem rohansz a pásztorodhoz, a házi csoportvezetődhöz, hogy valami nyűgöd meg bajod van, és amikor kiderül, hogy mi okozta, akkor el lehet gondolkozni, hogy minek volt egyáltalán gyümölcse annak, amit tettél. Hát ez az első, hogy a gyülekezetet megfelelő módon táplálni, etetni kell Istennek az igéjével, Istennek a beszédével, és ezért fontos, hogy a presbiterek, a gyülekezet előjárói, ha nem is mindegyiknek van igei ajándéka, mert ilyen is van. Ahogy mondtam, a pásztorlás sokrétű szolgált, valakinek erősebb a beszéd ajándéka, valaki meg inkább a lelki gondozásban erős, valaki a profétálásban erős, valakinek gyógyító ajándéka van, valaki a kormányzásban van erő. De alapvetően, ha nem is igehirdető minden egyes presbiter vagy tanító, viszont arra képesnek kell lennie, hogy önállóan tudjon Bibliát tanulmányozni, és a Bibliában felismert igazságokat tudja gyakorlati módon alkalmazni. Ez viszont elengedhetetlenül fontos, mert ez nem prédikációs képesség, hanem hogy megértem Istennek az igét, miközben olvasom és tanulmányozom, és amikor egy lelki gondozói beszélgetés van, vagy amikor valakit helyre kell állítani, vagy inteni, feddeni kell, akkor tudok Isten igéje alapján tenni. Nem a gyülekezet szokásai, hagyományai, egyházunk krónikájában leírt dolgai alapján, hanem Istennek a beszéde alapján. Erre viszont minden egyes vezetőnek és presbiternek képesnek kell lenni. Ebben az is benne van, hogy akik a gyülekezetet kormányozzák és vezetik, a gyülekezet tagjainál jóval nagyobb igeismerettel, bibliaismerettel kell rendelkeznie, és az sem probléma, hogyha ezek a vezetők valamilyen képzést is kapnak, akár a igei dolgokkal kapcsolatban, akár a vezetéssel kapcsolatban, mert ez elengedhetetlenül fontos. És hogyha egy gyülekezet jól van táplálva, egy gyülekezet jól van etetve, akkor az is könnyen megvalósul, hogy jó, hízott, kövér gyülekezet lesz, ami miért fontos az új szövetség szempontjából, mert az új szövetségben is le van írva, hogy mit kellett mindig elfüstölögtetni? A kövérjét. Tehát egy gyülekezetben nincs mit füstörögtetni, akkor a gyülekezet önmagát fogja felemészteni. De ha van rajtunk egy kis plusz, nem fizikailag, hanem szellemileg, akkor tudunk háladással áldozni az Úrnak, tudunk növekedni, tudunk gyarapodni, és látszik, hogy a gyülekezet egészséges, majd kicsattan a jókedvtől, az örömtől. Majd mindjárt beszélek arról is, hogy nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen lesz, mert sajnos nincsen tökéletes gyülekezet, csak ideális gyülekezet van, bár minden pásztor álmodik egy tökéletes gyülekezetről, de az majd csak a mennyben lesz, hanem egy ideális gyülekezetről beszélünk most, amikor a gyülekezet tagjainak nagy része képes arra, hogy a vasárnap hallgatott, vagy hétközben hallgatott igehirdetéseket feldolgozza, megemésze, a pásztorok segítenek abban, hogy hogyan kell különböző folyamatokat beindítani a gondolkodásmódban, hogy be tudjuk építeni a mindennapokba Istennek az igéjét, Istennek a beszédét. Tehát ez az első és nagyon fontos dolog a legeltetés kapcsán, hogy a gyülekezetet megfelelő táplálékkal táplálni kell, és ez védelmet nyújt majd a tévegésekkel szemben is, erről korábbi szolgálataimban már beszéltem. A következő az itatásnak a területe. Na, ez sem volt nagyon egyszerű, mert ott nem nagyon volt ilyen gémes kúta, és akkor kiborogatjuk minden délbe a 20-30 vödör vizet, hanem ott nagyon sokszor patakok voltak, és vagy ilyen hegyről lezúduló patakok, vagy valamilyen kisebb csermelyek voltak, ahova a nyájat le kellett vinni. Igen ám, de figyelni kellett az időjárás, mert hogyha eső vagy felhő jött, akkor is a juhoknak tipikus dolga volt, hogy beleálltak a vízbe, akkor egy hirtelen lezúduló hegyi folyam elsodort akár az egész nyájat, hogyha a pásztor nem vette észre időbe, és akkor utána mehetett, utána úszkálhatott, ha sikerült, és ha sikerült, akkor ki tudta menteni a nyájat vagy egy részét. Majd szintén itt olvassuk majd később a prófétánál, hogy még a juhok közt is volt probléma, mert egyik felzavarta a vizet a másik előtt, és a zavaros vizet már nem itta meg a másik. Ez egy külön lelki gondozói probléma, erre most nem fogok beszélni, hogy mit jelent ez konkrétan. Most csak maradjunk az itatásnál. A Bibliában a itatás az mindig a új szövetség felől közelítjük meg, az mindig a Szent Szellemmel való közösséget jelenti. Jézus is azt mondta, hogy mit fogok adni? Élő vizet, és annak kell felfakadni minden hívő embernek a belsejéből. Tehát a gyülekezet vezetőjének, presbiterének a második nagyon fontos szolgálata és dolga, hogy a gyülekezetet Isten kegyelmében megtartsa, és a Szentlélek uralma alá helyezze. Hogy a Szentlélek uralkodjon a gyülekezetben. A Szentlélek Isten képviselve legyen, vagy a Szentlélek Isten végezze a gyülekezetben a munkákat, a szolgálatokat, hangolja össze a különböző kegyelmi ajándékokat, és a gyülekezet tagjait segítsék abba, hogy Isten Szent Lelkével betöltekezzenek, használják azt saját és mások épülésére. Az is szintén nagyon fontos dolog, hogy amikor erről van szó, akkor a gyülekezet tagjaiért, ha kell, kézrátételes imádsággal segíteni a Szentlélekkel való betöltekezést például, vagy azokat a szellemi folyamatokat beindítani, amelyek akár egy karizmának a felismeréséhez, egy szolgálathozra való kirendeléshez is egyaránt szükséges. Tehát nagyon fontos, hogy a gyülekezet jól el legyen áztatva egy vasárnapi istentisztelet után. Az, hogy most ez a dicsőítésből fog jönni ez az áldás a gyülekezet tagjaira. Lehet, hogy egy 8 éves gyerek fog kiállni és verset mond, és akkor árad ki a Szentlélek, vagy egy igehirdetés, vagy egy tanítás nyomán. Ez teljesen mindegy, ez részletkérdés. A presbitérium felelős azért, hogy Isten jól érezze magát közöttünk. A Szentlélek jól érezze magát közöttünk. Imádó szívekkel találkozik vasárnap, olyan szívekkel, akik szomjasak az Úr után, többet akarnak kapni, növekedni akarnak, meg akarnak térni, meg akarnak szabadulni, meg akarnak változni. Ez ilyen állapot, egy ilyen szívű közösségbe nagyon szívesen jön a Szentlélek, és szépen körüljárja a sorokat, és ha úgy ülsz ott, hogy Uram, akarok tőled kapni valamit, akkor meggyőződ is, amit kapni is fogsz Istentől. Lehet, hogy nem azt, vagy nem úgy, ahogy vártad, vagy tervezted, gondoltad, legyél mindig nyitott arra, hogy Isten cselekedjen és munkálkodjon az életedben. Nekem mindig az volt a szolgálataimban is érdekes, nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem máshol is, amikor például elmentem szolgálni más gyülekezetekbe, nagyon sokszor a dicsőítés alatt már lehetett tudni, hogy ott van a Szentlélek, vagy nincs. Annyira nyilvánvalóvá vált, hogy egy gyülekezetben hogy ülnek Isten tiszteleten, hogy várják az Isten tiszteleti alkalmat, milyen szívvel ülnek be a testvérek, hogy már az Isten tisztelet elején ki tud derülni az, hogy az emberek milyen szívvel vannak ott. A főiskolán szoktam tanítani az igehirdetés tant, és mindig szoktam mondani, a vendéggyülekezetbe szolgál valaki, akkor általában, ha lehetősége van, akkor próbálja meg mindig szembejönni a gyülekezettel az alkalom elején, és nézze meg, miközben a 2-3-4-5 ének megy, attól függ, hogy most dicsőítés van, vagy tradicionális gyülekezet, ebből a szempontból teljesen most mindegy, csak mindig figyelje meg a gyülekezet tagjait, hogy ülnek ott. Közömbös arccal, már megint itt kell lenni, vagy fáradtak, esetleg meg vannak terhelve, vagy vidámak, örömtelibbek. Hát lehet látni azt, hogy körülbelül milyen szellemi állapotban van Istennek a nép, vagy amikor énekelnek, felszabadultan énekelnek, terhek alatt vannak. Ezek már mind-mind olyan benyomások, inspirációk, hogy egy jó és tapasztalt igehirdetőnek a Szentlélek már tudja fordítani egy kicsikét a gondolkodás módját, vagy a jegyzetét is félre tudja tenni annak érdekében, hogy valóban megfelelő üzenetet tudjon átadni. Én is nem egyszer tapasztaltam meg, hogy amikor készültem szolgálatra, olyan dolgokat mondtam el a szószéken közbe, illetve vagy az alkalom elején máshogy kezdtem a bevezetést, amire nem is gondoltam, nem is álmodtam, csak miközben ott voltam, a Szentlélek szólt, hogy itt meg ez a probléma, most el kell odafigyelni. És erre mindig nyitottnak kell lenni minden egyes ige hirdetőnek. És a harmadik a pihentetés, ez is nagyon fontos és lényeges dolog. Jézusnál is megtaláljuk mind a három dolgot, ahogy mondtam. Egyrészt ő maga az élő kenyér, és ő, aki adja az élő kenyeret. Ő az, aki az élő víznek a forrása is, aki által fel tud bennünk fakadni az élő víz. És maga Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugoszlak benneteket. Vannak olyan közösségek, akiknek ez van a középpontjában a pihentetés. Tehát ők azt szeretik, hogy szépen bejövünk, leülünk, meghallgatjuk, vagy jó, vagy nem jó, vagy kipletykáljuk utána, vagy nem, és csak pihenünk. Na most egy normális presbitérium ezt nem tolerálhatja, hogy szanatóriumnak tekintik egyesek a gyülekezetet, a pihenésre szükség van. Az sem jó, hogyha egy gyülekezet túl van hajszolva. Vannak olyan közösségek, főleg, hogy olyan típusú vezetőik vannak, akik nagyon erőteljes, mondjuk az evangélista vagy az apostoli ajándék, azok állandóan hajtják, űzik a gyülekezetet, menjetek ki, bizonyságot kell tenni, sátrat kell felhúzni, szórólapozni kell, minden lépcsőházat körül kell járni, állandóan hajszolják a gyülekezetet. Holott a gyülekezetnek csak tapasztalatok és statisztikák alapján is nem nagy százaléka, vagy attól függően, hogy milyen típusú a gyülekezet, nem mindenkinek van evangélista ajándéka, vagy esetleg olyan képessége a bizonyságtételre, kapcsolatteremtő képessége, és ezt nem veszik figyelembe, és mindenkit beleűznek, belehajtanak egyféle szolgálatba, vagy egy szolgálati területbe, akkor ott nagyon komoly problémák fognak kiütközni, nagyon sok lelki sérülést fog összeszedni a gyülekezet. Ezért jó az, hogyha a presbiterek tudják azt, hogy kinek mi az ajándék, akkor azokat annak megfelelő beállítani a szolgálatba, és ha valaki kedvet érez rá, hogy bekapcsolódjon, akkor ezt is támogatni és biztosítani kell, de senkire nem lehet rátenni nagyobb terhet, és nem szabad űzni és hajtani a gyülekezet tagjait. Itt is természetesen vannak különbségek, teljesen más egy egyedülálló 20 évesnek a teherbíró képessége, szabadideje, szolgálati lehetősége, mint egy 2-3-4-5 gyermekes családapának vagy feleségnek, akinek szintén megvan a maga szolgálata a gyülekezetben, de már nem olyan mobilizálható, mint mondjuk egy fiatal vagy idősebbekről nem is beszélve. Tehát ezt egy normális presbitérium figyelembe veszi, hogy a gyülekezetben milyen az összetétel, milyen képességek, milyen ajándékok vannak, és amikor szükséges, akkor pihentet a gyülekezetet. Mi mikor szoktunk pihenni? Augusztusban. Semmit nem csinálunk. Ez nagyon fontos dolog, és nagyon bőrs dolog, hogy van egy olyan hónap, amikor lehet regenerálódni, lehet pihenni, és szépen a gyülekezetnek a szolgálati rendje nagyon egyszerűen beleír tud illeszkedni mindenki, aki szolgálatot szeretne vállalni. És hogyha a gyülekezet nincsen túlhajszolva, egy gyülekezet megfelelően van pihentetve, regenerálódva van, ezért jók a csendes hétvégék is, például amikor egy kicsikét félre tudunk vonulni, el tudunk csendesedni, ki tudjuk kapcsolni a világot, internetet, számítógépet, minden egyes dolgot, és csak is Istenre figyelünk, csak az egymással való közösséget építsük. Ez mind nagyon fontos egy gyülekezet számára, hogy a gyülekezetet megpihentessék. És akkor is kell egy gyülekezetet pihentetni, amikor például egy gyülekezetben szakadás van, egy gyülekezetben óriási felfordulás van tévtanítások miatt, akkor addig, amíg a gyülekezet nem áll helyre, amíg nincsenek lelkigondozva az emberek, nem gyógyultak meg fizikális vagy érzelmi sebekből, akkor addig azt a gyülekezetet pihentetni kell, nem szabad kiküldeni szolgálatra. Tehát sérült, megsebzett szívű emberekkel nem lehet normális szolgálatot végezni, akkor addig kell a gyülekezetet pihentetni, amíg legalábbis egy hadrafogható csapat nem alakul, illetve nem tették helyre a presbiterek a dolgot. És ezért van az, hogy nagyon sok közösségben és gyülekezetben okoznak ezek problémákat, hogy 2-3-4-5 ember dolgozik, gürizik, végzi a szolgálatot, míg a többiek csak szépen heverésznek, pihennek, azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, és akkor ők nagyon jól érzik magukat. De a új szövetségben a szolgálatok mindenkire vonatkoznak, függetlenül attól, hogy most milyen ajándékuk vagy elhívásuk van. Ez tehát a magának a legeltetésnek a lényege, amikor a szellemi szükséglete be van töltve a gyülekezet tagjainak, és a 23. Zsoltár is erről beszél, hogy ha ezek a szükségek megvannak, akkor mondja Dávid, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Erre mondja majd Jézus később azt, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Itt ezt ugyebár azok a teológusok, akik a jóléti evangéliumot hirdetik, egyik kedvenc igeversük, csak ott pont a hebraizmus nem veszik észre. A hebraizmus itt abba kell látni, hogy a héber a két szélsőségben gondolkozik, és a arany középút az nem mindig van meg a héber nyelven. Emlékezhetünk rá, Jákobot szerettem, Ézsaut, nem azt mondja, hogy kevésbé szerettem, hanem gyűlöltem. Jézus, ha valaki jobban szereti apját, mennyát, mint engem, vagy meg nem gyűlöli a saját lelkét, tehát Jézus is használja ezeket a két szélsőséges dolgot. Itt nem azt kell benne látni, hogy Jézus negatívan gondolkodik, hanem itt egy héber kifejezésmód van, hogy a két szélső végletet mutatja be és állítja be. Ez teljesen gyakori, van a széles út és a keskeny út, szoros kapu, keskeny kapu, nincs közepes kapu például. Tehát csak azért mondom, hogy ezt ne keverjük össze, az egyik evesre ne építsünk fel teológiát. Lehet, hogy ma nem tudjuk befejezni. Akkor majd legfeljebb ezzel folytatjuk. A következő a gyengék erősítése. Ez is szintén elmaradt a gyülekezetben, illetve Izrael népe között. Hát egy gyülekezetben alapvetően, ahogy mondtam, nagyon sok és gazdag összetételű lehet egy közösség és egy gyülekezet. És a egyik ilyen idézőjelben probléma a lelkileg kiskorúak. Ez akkor nem probléma, hogyha van egy friss megtért, és szépen elkezd növekedni a hívő élet útján, de pont abban a szakaszban van, hogy ő lelkileg kiskorú. Az ilyen még pelenkázásra szorul, tutújgatásra szorul, segíteni kell neki nagyon sok mindenben, etetni, itatni kell, mint egy kis bárányt, ölbe kell venni, tehát van egy ilyen időszak, ami teljesen normális, és ezzel semmi probléma nincsen. A baj akkor van, hogyha valaki megtér, és 20-30 év múlva is elvárja, hogy ölbe vigye a gyülekezet. Tehát lelkileg kiskorú marad. Ennek van egy egyéni felelőssége is, és lehet egy gyülekezeti felelőssége is, amikor mi haszna pásztorok lelkileg kiskorúságba tartsák a gyülekezetet és a közösséget, hogy egyrészt nehogy leváltsák őket a vezetés éléről, másrészt pedig a jó hiszeműségüket, illetve naivitásokat ki tudják használni, és tudjanak uralkodni Istennek a népén, Istennek a nyáján. De jó esetben, ha tényleg megvan minden egyes megfelelő dolog, normálisan működik a vezetés a gyülekezetben, biblikusok az igehirdetések, működnek a különböző szolgálatok a gyülekezetben, akkor nem normális és nem természetes, hogyha lelkileg kiskorú marad valaki, akár 5-10-15-20 év után is egy gyülekezetben, és nem látszik az életében a növekedés és a fejlődés. Ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka, mi okozza azt, hogy ő lelkileg kiskorúságban maradt. Rengeteg oka lehet neki, de alapvetően a legnagyobb problémát általában az okozza, hogy valamilyen törés következik be az életébe, vagy csak egyszerűen elhanyagolja az imádságot és az igeolvasást. Én, ha valaki nagyon furcsa, hogy én nem vagyok az a nagyon lelkigondozós típus, és mikor több helyen szolgáltam, sokan jöttek oda hozzám, imádkozzak értük, meg stb. És mindig azt kérdeztem, mikor ilyen komolyabb problémáik volt, hogy mikor szoktál igét olvasni, és mennyit. Mikor imádkozol, és mennyit. És ijesztő volt, hogy megtért már 4, 5, 6, 8, 10 éve, és hetente egyszer-kétszer veszi elő a Bibliát, naponta talán egyszer imádkozik, hetente biztos, de naponta nem biztos, hogy imádkozik, és azt látom, hogy ezek a szellemi alapfeltételeket elhanyagolja az életében. És ilyenkor, ha valaki ezt már szándékosan teszi, mert megszokta, hozzászokott, akkor bizony az ilyet feddeni és inteni kell, hogy ki tudják mozdítani ebből az állapotból. Tehát a lelki kiskorúságot nem szabad megengedni valakinek az életében, hogy húzamosabb ideig fennmaradjon, mert le lehet úgyis élni egy hívő életet, de kimarad nagyon sok áldásból, és Isten nem tudja használni őt a királysága építésében. És ezekre oda kell figyelni, mert ezek a lelkileg kiskorúak lesznek majd azok a zöme, akik mivel azt hiszik, hogy a gyülekezet vezetőivel van a baj, vagy a gyülekezettel, hogy ők nem növekednek, meg nem szól hozzájuk az ige, hogy elmennek más gyülekezetbe, más közösségbe, rosszabb esetben viszont visszamennek a világba. A következő a hitben erőtlenek. Ilyen is van, amikor valaki a hitében megfárad, erőtlenné válik, olyan csapások, kísértések, harcok, próbák érik, hogy egyszerűen belefárad. Olyan tragédia következik be az életébe, vagy Isten valami radikális módon belenyúl az életébe, és ezt nem tudja kezelni. Nem tudja ezeket a hitkríziseket feldolgozni, és a hitében meggyengül, erőtlenné válik. Ilyenkor egy nagyon erőteljes segítségre van szüksége az ilyen testvérnek, hogy ne veszítse az Istenbe vetett hitét, tudja felépíteni ismét az Istenbe vetett bizalmát, és ez sokszor sok kemény és harcos munkába kerül. Ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy akik ilyen krízisen mennek keresztül, és megfelelő segítséget kapnak, azokat Isten óriási mértékben tudja utána használni. Mert egy olyan tapasztalattal fognak kikerülni ebből a helyzetből, ami mások számára is bátorító és biztató lesz. Szóval vannak a megfáradtak, ez általában akkor szokott előfordulni, hogyha valakit vagy túlterhelnek a gyülekezetben, ez nem feltétlenül kell szándékosságra gondolni. Látjuk, hogy valaki agilis sok mindent csinál, és akkor na akkor még ezt is, még ezt is, még ezt is, és egyszerűen belefárad, megfárad. Vagy egyszerűen kiég a szolgálatban, de van olyan is, amikor valaki botor, esztelen módon azt hiszi, hogy ő mindent el tud végezni, meg tud csinálni, és az Úrért nem kiégni kell, hanem elégni kell az Úrért. Ez is egy bibliai alapigazság, és nem szabad a két végéről égetni a gyertyát Isten szolgálatában. Fontos a szolgálat, de nem esztelenül, nem bölcstelenül, hanem Istentől kell elvenni, hogy mikor milyen szolgálatot kell végeznünk a gyülekezetben. És a megfáradtakat is sokszor bátorítani, biztatni, erősíteni kell, lehetőséget kell adni, hogy most esetleg 2-3 hónapra vagy fél évre kivonuljon a szolgálatból, hogy regenerálódjon. Nagyon jól szokott az is működni, több helyen hallottam erről, amikor egy lelkipásztor megfáradt a szolgálatban, zömmelővé a szolgálatnak a terheit. Az egyik gyülekezeti tag fogta, odaadta a nyaralójának a kulcsát, azt mondta, hogy hétvégére menjetek el a feleségeddel, a gyerekekkel, fel van töltve a hűtő, csak pihenjetek. Majd jövő héten visszajöttök, amikor akartok, addig mi elboldogulunk a gyülekezettel. És sokkal áldásosabb volt a pásztor szolgálata, mert teljesen regenerálni tudott, nem végettek a gyülekezet tagja a fülébe, nem hívogatták hajnal 2 órakor, teljes szilencium volt, és ki tudták magukat pihenni, tudtak regenerálódni. Ez fontos a vezetők számára is. A gyengék erősítésének egyik alapvető eszközeit, 3-at soroltam fel, csak nagyon röviden, az egyik a tanítványozás, vagyis mindenkit a maga szintjén, a maga ajándékában és elhívásában segíteni kell, tanítványozni kell. Az új szövetségben mindig ez a modell, hogy Krisztus követőket hívott el, és tanítvány jelölteket hívott el mindenkinek. Tanítványá kell tennünk minden népeket, mondja Jézus a nagy misszió parancsban is. Hát ez az első, a tanítvány képzés. Ennek rengeteg formája, számos lehetősége van egy gyülekezetben. Meg kell találni mindig a legmegfelelőbbet időbeosztásban, magában a tartalmában, az idejében. Sok gyülekezetben bibliaiskola is működik, és az a megdöbbentő tapasztalat, nem csak itt nálunk, hanem sok más gyülekezetben is, ahol jártam, hogy amikor ilyen bibliaiskolákat szerveztek, vagy valamilyen képzést szerveztek a gyülekezetben, alig tudnak rá embert találni. 2-3-4-5 ember megy el ezekre a bibliaiskolákra, ezekre a különböző hitmélyítő alkalmakra, vagy a bibliai képzésekre. Az embereknek valami oknál fogva persze ráfogják, hogy nincs idő, és ha összeadja, hogy azon a napon mit csinált, amikor nem ment el, az a 2-3-4 óra hosszak kényelmesen belefért volna ebbe az időbe. Ez sok bátorításra és biztatásul mondom, hogy ha van ilyen lehetőség, akkor éljünk vele, mert Isten ezáltal is tud bennünket tanítványozni, felkészíteni a szolgálatra, ne hagyjuk ki ezeket a lehetőségeket. Aztán a bátorítás, ez is főleg a megfáradtaknak, elcsüggetettnek egy nagyon jó, hogyha valamelyik prezsbiternek olyan ajándéka, valami erőteljesen prófét ajándék, ami buzdító, bátorító, és ki tudja emelni az embert a gödörből. Én is egyszer jártam egy ilyen helyzetben, voltam kegyetlenül le voltam fáradva, fizikailag is, pszichésen is le voltam merülve, és egy nem így gyülekezetünk, egy másik közösségbe beszélgettem így valakivel, és 5 perc múlva azt vettem észre, hogy hol menjek prédikálni. Teljesen kicserélődtem. 5 perc volt az egész, az elmúlt napok, óráknak minden terhe leszakadt rólam az egész, és csak 5 percet beszéltem vele. Nagyon nagy ajándék, ha ilyenek is vannak a gyülekezetben, a vezetésben, akik ezzel a bátorítással tudnak szolgálni, és természetesen az ima és a közbenjárás, mint nagyon-nagyon fontos tevékenység, hogy minden egyes gyülekezeti tagért imádkozzanak a gyülekezet vezetői és presbiterei. Pál apostol is emlékeztek, mindig azt mondja az írásban, hogy mindnyájatokért imádkozom, mindnyájatokért hálát adok, az összes gyülekezet minden gondja rajtam van. Hát Pál apostol név szerint is sokszor, ha úgy érkezett a levél, láthatjuk ott az aláírásokat is, nagyon sok ember név szerint is megnevez, eszében tartotta őket. A harmadik terület a betegek gyógyítása és a sérültek bekötözése. Ez is nagyon gyakori volt a Közel-Keleten, ahol nem mindig ilyen sima sztyeppe volt, vagy ilyen füves legelő volt, hanem Izraelben a legtöbb ilyen legelő is, vagy a nagy részük ilyen erősen köves, sziklás területen helyezkedik el, és nagyon sok sérülést szereznek azzal a juhok, hogy rálépnek a kőre, megbicsaklik a lábuk, vagy egyszerűen csak ahogy tolonganak, egymást nekiszorítják a sziklának, vagy éppen mellé lépnek a kőnek, és felszakítja a bőrüket. Hát rengetegféle sérülési lehetőség van. Arra nem is beszél, hogy a különböző bogarak, meg rovarok belefészkelik magukat a bundájukba, meg ilyenek, és amikor vége van a napszaknak, a legeltetésnek, akkor a pásztor, amikor betereli a karámba, illetve vagy a ilyen mobil pihentető helyen a nyájat, akkor mindig a botja alatt beengedi a juhokat, és egyesével megvizsgálja őket, mielőtt beengedi. És ugye sebet rát rajta, vagy sérülést, akkor azt ellátja. Általában ezt ugyebár a Közel-Keleten olajjal végezték, az volt a leggyakoribb gyógymód, nem a fluimucil, amit ma már mindenki reklámoz, hanem ott olajat használtak a Ószövetség időbe, és ezzel kenték be tulajdonképpen, ellátták a sérülteket, és így engedték be őket a karámba. Majd jövő alkalommal a jó pásztornál majd hozok ezekről képeket, és egy kicsikét részletesebben megnézzük majd ezeket a dolgokat. Illetve nagyon sok sérülést szereztek azzal, hogy a vadállatok megtámadták őket, és bizony néha úgy kellett, hogy Dávid is mondja, vagy egy medvét, vagy egy oroszlánt le kellett teríteni, és kiragadni a szájából a juhot, hogy meg tudja menteni az életét. Hát ilyenkor sokszor, hogyha vadállatokkal van konfrontációjuk, akkor ott is bizony komoly sérüléseket lehet szerezni, és ezek a pásztorok nagyon jól értettek ezekhez a különböző gyógymódokhoz. Az Új Szövetségben is megtaláljuk ennek a képét. A gyülekezetben ugyebár vannak fizikálisan és lelkileg is beteg vagy sérült emberek. Jakab apostol azt mondja, hogy ha valaki beteg a gyülekezetben, mit kell csinálni? Hívja magához a gyülekezet véneit, a presbitériumot, imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal. Tehát az ószövetségi szimbólum egy az egyben átjön a Új Szövetségbe, és ez nem azt jelenti elsősorban, hogy a presbitérium tagjai mondjuk a gyógyítás ajándékával rendelkeznek, vagy kötelező, hogy azzal rendelkezzenek, hanem amikor Isten parancsának engedelmeskednek, és a vezetői tekintélyüknél fogva Isten felhatalmaz őket arra, hogy gyógyulásért imádkozzanak, akkor fel tud szabadulni ez a gyógyító kenet, és Isten meg tudja gyógyítani a betegeket. Az egyik legnagyobb rejtély számomra, megmondom őszintén, hogy ebbe az igeversben, ami a Jakabi részben van, és nem is fogok ebben most mélyen belemenni, nincsen feltételes mód gyógyítással kapcsolatban. Majd nézzétek meg, nem azt mondja, hogy imádkoznak érte, és ha majd meggyógyul, ott nincs feltételes mód. Nagyon érdekes ez az igevers, annak fényében, hogy nagyon sokszor, amikor hittel imádkozunk betegekért, nem mindig történik gyógyulás, vagy nem azonnal történik gyógyulás. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt érdemes lesz majd egy kicsikét később boncolgatni, ha lesz majd idő, erre majd valamikor vissza fogok térni. Itt csak elégedjünk meg annyival most, hogy amikor a gyülekezet tagjai betegek, akkor magukhoz kell hívni a gyülekezet véneit. Ez most nem azt jelenti, hogy ha akut, krónikus helyzet van, hogy akkor meg kell várni mondjuk egy vakbélgyulladásnál, ami kezd perforálódni, hogy 6-8 órán belül összegyűjjön az a 3-4 vezető, aki el tud menni a lakásra, ott egyből mentőt kell hívni, 104-et, nem 112-t, 104-et kell hívni, mert akkor biztos hamarabb be fog kerülni a kórházba. És akkor erre nincs szükség, akkor már azért hívja a prezsbitereket, hogy minél hamarabb felgyógyuljon a kórházba, szövődményesen gyógyuljon, stb. Viszont ha vannak olyan krónikus betegségek, vagy olyan betegségek, amik nem igényelnek azonnali orvosi vagy kórházi ellátást, akkor bizony magához hívhatja a gyülekezetnek a véneit, és imádkoznak érte, hogy meggyógyuljon. Itt még egy szakasz beiktatnék a rend kedvéért, hogyha mondjuk egy családról van szó, akkor csak azután történjen meg látásom szerint a presbitériumnak a riasztása a gyógyítással kapcsolatban, hogyha a családnak a papja a férj, illetve vagy a feleség, attól függ melyikük beteg, vagy ne adj Isten a gyermek, akkor és gyakorolták a szellemi tekintélyüket a családban, és nem működött a gyógyulás. Hát előbb próbálja meg nyugodtan a férj, a feleség imádkozni egymásért, a másikért, a gyermekért, hogyha probléma van, és ennek ellenére sincs gyógyulás, vagy nincs szabadulás, akkor bizony lehet bátran, nyugodtan fordulni a gyülekezet véneihez. Tehát én is nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy amikor egy-két esetben egyszerre is imádkoztunk, hogy milyen gyógyulások voltak, csak azért, mert a családban lévő papi szolgálatnál fogva az apáknak erre tekintélyük és felhatalmazásuk van Istentől, hogy gyógyulásért imádkozzanak. Hát ez egy nagyon fontos része, és hogyha szükség van rá, akkor magához kell hívni a gyülekezetnek a véneit. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy lakáson történjen, mert az is teljesen természetes, hogy egy istentiszteleti alkalom végén félrevonulva a vezetőkkel valaki nem a nyilvánosság előtt ugyanúgy imádkoznak érte, és kérik Istentől a gyógyulást. A következő a szabadító szolgálat, ez is szintén lényeges része a pásztori szolgálatnak. Erre elsősorban akkor van szükség, mikor friss megtértek kerülnek a közösségbe, a gyülekezetbe, vagy valaki esetleg valamilyen családi vagy generációs átok folytán, vagy majd kiderül, milyen ok miatt démonizálódik, akkor az ilyenekért szabadító szolgálattal kell imádkozni, és attól függ, hogy a presbitereknek milyen elhívásuk, kenetük van, annak megfelelően kell részt venniük ebben a szolgálatban, hasonlóan a gyógyuláshoz, ezt is érdemes gyakorolni. Ahogy mondtam, főleg a friss megtértek esetében lehet szükség arra, hogy ilyen démonikus megkötözöttségből érkezett, vagy háttérből érkező személyeket tudjunk Isten jelenlétébe bevezetni, elősegítsük a megtérését, vagy a krisztusi útján való elindulását. Ehhez nélkülözhetetlen a szabadító szolgálat, hogy az emberek meggyógyuljanak és megszabaduljanak. A harmadik pedig a lelki gondozás. Tulajdonképpen ezt tekintik a világiak döntő többsége a lelkipásztor munkájának, szolgálatának, a nevében is benne van, hogy lelkipásztor, a Bibliában nincs ilyen, csak pásztor van, hogy az emberek lelkével foglalkozik, az emberek lelkével törődik, de szintén nagyon fontos része a lelki gondozás a presbiteri szolgálatnak, és itt elsősorban rengeteg olyan probléma lehet, családi problémák lehetnek, amiket segíteni kell, mondjuk a férj és feleség között van valami probléma, akkor jó, hogyha a presbitériumnak valamelyik tagja a lelki gondozással tud segíteni. Valakik esetleg sérülten érkeznek egy gyülekezetbe, egy közösségbe, esetleg válással a hátuk mögött, vagy olyan problémákkal küzdködnek, amire nem találnak megoldást, nem tudnak normálisan szolgálni, beépülni a gyülekezetbe, azokat bizony lelki gondozni kell. Segíteni kell őket, hogy megszabaduljanak azoktól a lelki terhektől, lelki sebektől, nyomorúságtól, problémáktól, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy egy kiteljesedett életet tudjanak élni. Nem véletlenül van a mi gyülekezetünkben is a férfi és női lelki gyógyulás alkalom, ami egy nagyszerű lehetőség arra, hogy ezeket az alapvető lépéseket meg tudjuk tenni már a hívő életünk kezdetén, vagy ha esetleg közben rakódik ránk valami, akkor ebben tudjunk segíteni. Tudjanak segíteni. És a negyedik, talán az egyik legkritikusabb területe a pásztori szolgálatnak, az elűzöttek visszaterelése és az elveszettek megkeresése. Ahogy mondtam, Izraelben ez probléma volt, hogy a királyok úgy el voltak foglalva magukkal, meg a fejedelmek, meg a vezetők, hogy nem érdekelte őket, hogy hány ezer zsidót visznek el jobbra, balra, északra, délre, rabláncra fűzve. Nem mentek utánuk, nem hozták vissza őket, nem terelgették őket vissza Jordánon túlra, hanem hagyták, hogy szétszél legyen Istennek a népe, Istennek a nyája, és majd Jeremiásnál meg a Krónikák, tehát a Királyok könyvében is olvashatjátok, hogy amikor Ezékiel fogságra megy a második hullámmal, akkor úgy ír a Biblia, hogy minden vezetőt és fejedelmet elvitt Nabukodonozor. Mindet. Ahogy a profécia is, illetve Istennek az igéje mondta, hogy Isten elveszíti a pásztorokat, és megfosztja őket a funkciójuktól, megfosztja őket a hivataloktól, megfosztja a szolgálatoktól. Tehát előzöttek visszaterelése, elveszettek megkeresése. Megriad gyülekezet. Nagyon nagy problémát szokott okozni, hogyha egy gyülekezetben nincs egységes látás, nincs egységes tanítás, igehirdetés, az képes arra, hogy a gyülekezetet megriassza. Én is szolgáltam már olyan gyülekezetben, ahol 3-4 féle tanítás volt elterjedve, és mondanom sem kell, hogy mindegyik szöges ellentétben volt egymással. És ez egy megriadt gyülekezet. Aki nem tudja, hogy egyik héten az egyik igehirdető ezt mondja, a másik félnek az ige hirdetője azt mondja, és nem tudják, hogy most akkor mibe kell hinni. Most melyik a jó, mi az, amit most el kell fogadnunk. Teljes zűrzavar van, a gyülekezet meg van riadva, és ilyenkor szokott előfordulni az, hogy a gyülekezet szakad. A még épesző idézőjelbe hívők egy jó része el fog onnan menekülni, mert ők keresik a biztost, az igeit, a tisztalátást, ők el fognak oda menni, de alapvetően a gyülekezetben a presbitérium nem egységes látás, nem egységes véleményt képvisel, alapvető fundamentális doktrinákban is, akkor a gyülekezet nagyon hamar darabjaira fog hullani. És ezért van az, és mindig egy intőjel, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol 1-2-3 évente mindig pásztorcsere van, mert nem tudják megoldani ezt a problémát, és elűzik a pásztort. És a pásztor nem kínlódik velük. Megunja, ott hagyja, és nem foglalkozik velük többet. Mert egyszerűen képtelen rendet tenni, képtelen a megriadt gyülekezetet helyre rakni. Aztán vannak a menekülő hívők, ez is egy szintén probléma a gyülekezetekben és a közösségekben. A menekülő hívőknek egy csoportját azok alkotják, akik nem megfelelő pásztorlást kapnak, és úgy vannak vele, mint amikor a Bírák könyvében olvashatjuk, illetve a Rút könyvében, hogy amikor a Bírák korában Betlehemben a kenyérházában elfogyott a kenyér. Tehát látszólag jó helyen vagyunk, megvan a kemence, megvan a teknő, az asszonyok kavarják a tésztát, de kenyér az nincs. És sokan, amikor a gyülekezetből azért mennek el, ha nincs megfelelő táplálék, nincs megfelelő itatása, pihentetés a gyülekezetnek, akkor nagyon sokan elmennek egy gyülekezetbe és egy közösségből, mert keresik azt a helyet, ahol megfelelő táplálékot kaphatnak. Lelkileg ki vannak éhezve. Ilyen anorexiás hívők szellemileg, hogy nem kapják meg a megfelelő táplálékot, csontá vannak soványodva, és elmenekülnek egy másik pásztorhoz, akitől remélik azt, hogy ő majd fel fogja táplálni őket, segíteni fog a helyreállásukba. Csak az szokott a probléma lenni, hogy ha valaki úgy megy el egy ilyen helyre, hogy amúgy is tele van a szíve előítélettel, vádlásokkal, különböző konfliktusokkal, rendezetlen dolgokkal, akkor nem fog megállni a következő gyülekezetnél, hanem tovább fog menni. És bejön a bolygó hollandi állapot, hogy mindig jobbra-balra kolbászolni fog, hol ez a gyülekezet lesz jó, hol az a gyülekezet lesz jó, hol itt jobb a dicsőítés, na ott a prédikátor jobb, itt azért többet foglalkoznak velem, itt még beszélgetni is lehet, itt még adnak is valamit, tehát mindig lesz egy ilyen kiszolgáltatott állapota, hogy egyik helyről a másikra fog kolbászolni és vándorolni. A másik, amikor a menekülő hívők szintén egy másik népes csoportját alkotják, azok a keresztények a Isten népe körében, akik egy külső hatásra, egy külső befolyásra, valamilyen tévtanításra vagy tévejgésre alapozva ott hagyják az egész gyülekezetet, ott hagyják a közösséget, kapnak egy új látást, egy új mennyei érintést, új aranyport kapnak az égből, és akkor tudják, hogy nekik arra van a helyük. Mondanom sem kell, hogy nagyon sok csalódás szokott ebből is lenni, amikor a gyülekezetnek a tagjai elmenekülnek látszólagos áldások vagy jövőbeli reménységek miatt másik helyre, és ott is hamar kiderül, hogy ott sincs kolbászból a kerítés, és hamarosan rá fognak döbbenni arra, hogy a vájútól vissza kéne térni az atyai házhoz. Szóval vannak a perifériára szorult hívők. Ez olyan szempontból szerencsés egy pásztor vagy a vezető számára, hogy itt még látja a gyülekezet tagjait. Az előző két esetben, ha elmegy a gyülekezetből, már nem mindig tudja szemmel tartani. És az is érdekes, hogy a perifériára szorult hívőknek a nagy százaléka esik hamar áldozatul a különböző sátáni tévelgésnek, mert azért a sátán, mint ordító oroszlán, mindig szerte jár, hogy kit nyeljen el. És biztos, hogy nem azokat fogja elnyelni, akik jó közösségben vannak az Úrral, szolgálnak az Úrnak, építik a gyülekezetet és a közösséget, imádkoznak, igét olvasnak, hanem azok, akik vagy eljárnak gyülekezetbe, vagy nem, valamilyen oknál fogva a perifériára szorulnak, sokszor ez a kapcsolatok hiánya miatt van. Tehát olyan eleve a személyisége is lehet olyan, ami önmagában nem probléma, csak akkor azt kezelni kell, hogy nehezen tud kapcsolatokat kialakítani, lássuk tartós kapcsolatokat, vagy olyan a jellem, hogy mindenkit elvadít magától, és ő nem engedi, hogy úgymond beleszóljanak az életébe, vagy segítség tanácsolják őt. Ezek mind-mind a perifériára szorulnak. És azok is perifériára szorulnak, akik nem szolgálnak a gyülekezetben. És emiatt úgy érzik, hogy ők semmik, nekik nincs ajándékuk, nincs elhívásuk, nekem semmi hasznom nincsen, és mire észreveszi, a gondolkodásmódjába is beáll egy változás, és elkezd kifele menni a gyülekezetből, és már csak azt veszi észre, hogy az ajtón kívül van. És ilyenkor egy jó vezetőség észreveszi, számon tartja ezeket a gyülekezeti tagokat, és hogyha eltávolodnak, vagy kilépnek a gyülekezetből, akkor ott hagyják a 99-et, és utána mennek, még adnak az egynek is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a felelősség két oldalú. Tehát ha egy vezető, egy pásztor megtesz mindent az elveszettért, aki elhagyta a gyülekezetet, ha kell inti, ha kell feddi, ha kell bátorítja, de ha nem hallgat rá és szándékosan elutasítja a segítségnyújtást, nem akarja elfogadni a pásztorbotot, akkor nem lehet vele mit csinálni. Erőszakkal senkit nem lehet bekényszeríteni a gyülekezetbe, erőszakkal senkit nem lehet Isten királyságába bekényszeríteni. Ez nem inkvizíció, ez nem megégetés kategóriája, hanem van egy pont, ami után már nem lehet tovább menni, pontosan azért, mert egyes ilyen tagok képesek órákat, napokat, heteket elvenni egy vezető életéből, lekötni az energiáit, energiaforrásait, és emiatt a többi gyülekezeti tag láthatja ennek kárát, hogyha valakibe, idézőjelbe feleslegesen, húzamosabb ideig fektetnek bele a vezetők energiát. És az utolsó, elveszve a világban, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ha majd a János 10-nél látni fogjuk, hogy Jézus is beszél arról, hogy neki is vannak juhai, csak nem ebből az akolból, tehát egy pásztori szívű, pásztori vezetésű, pásztori szívvel vezetett gyülekezet mindig figyelemmel kíséri azt, hogy kik lehetnek még azok a potenciális jelöltek a világban, akiket meg lehetne nyerni Krisztusnak. Magyarul egy jól pásztorolt gyülekezet, evangélizáló gyülekezet. Aki utána megy, az elveszetteknek is, azoknak is utána megy, akik még nem tartoznak a nyájhoz, de reménysége van arra nézve, hogy evangélizációval, házi csoportra való meghívással, személyes bizonyságtétellel, evangélizációs alkalmakkal minél több embert behívni az Isten királyságába. Tudom, ezt elsősorban az evangélisták végzik, illetve azok a szolgáltatók, akik mobilis szolgálattal vagy mobil szolgálattal rendelkeznek, de egy pásztori szívű ember mindig úgy tekint a világban lévő emberekre, hogy jó lenne, ha őt is tudnám pásztorolni. Tehát egy pásztor szívű ember mindig így gondolkozik, hogy nekem nem csak itt van nyájam a gyülekezetben, hanem a világban is vannak még olyan emberek, akiket jó lenne megnyerni az Úrnak, jó lenne megnyerni Krisztusnak. És már a jó pásztornál lehet látni, hogy hogyan egyesülnek ezek az alapvető tulajdonságok egy pásztornak, egy presbiternek az életében. És fontos látni azt is, hogy amikor Isten elhív vezetőket, illetve presbitereket vezetői szolgálatra, gyülekezet pásztorlására, kormányzására, akkor ilyen szívet fog nekik adni. Egy olyan szívet, ami hasonlóképpen dobog és munkálkodik, illetve érez, mint a messiásnak a szíve. Nem fogja közömbösen nézni, ha valaki perifériára szorul, nem nézi közömbösen, ha valaki lelkileg segítségre szorul, nem fog elmenni azok mellett, ha megkérik, hogy imádkozz értem, mert ez meg ez a problémám, hanem segíteni fog. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletes lesz, nem jelenti azt, hogy mindig, mindenkor azonnal rendelkezésre fog állni, de az biztos, hogyha segíteni fog, az krisztusi lelkülettel fogja tenni. És ezért imádkozzatok és imádkozzunk, hogy Isten ilyen vezetőket hívjon a gyülekezetbe. Olyan vezetőket, olyan presbitereket, akikben ez a messiási munka, ez a messiási pásztorlás minél magasabb százalékban megvan, és akkor hiszem azt, hogy valóban füves legelőkön fogunk legeltetni, illetve mindig, mindenkor, minden szükségessel rendelkezni fogunk. Amen.